Köszöntöm ismét a hallgatókat. A mikrofonnál továbbra is Emőt Pál. A második részben Blahó Leventét, a Raiffeisen elemzőjét kérdezem arról, hogy mit vár a most induló harmadik negyedévi amerikai gyorsjelentési szezontól. Itt is van a telefonvonalban Blahó Levente, akit köszöntök. Szia, Levente!
Jó napot! Hello!
Azt olvastam, hogy a várakozások szerint a negatív előrejelzést adó vállalatok száma 10 éves historikus átlagon van. Jelenleg 76 vállalat adott ki negatív, 42 pozitív EPS-t, azaz egy részvényre jutó eredmény előrejelzést a negyedévre. De most, ugye mikor már elkezdődött a gyorsjelentési szezon, a bankok közül, ugye a JP Morgan is jobb jelentést adott, mint várták. Úgy láttam, hogy a Citigroup is, és a Wells Fargo is. Lehet, hogy egy ilyen repülőrajtról van szó?
Ez egy találó megfogalmazás. Ugye azt érdemes tudni az amerikai gyors jelentésről, hogy az elmúlt években, de talán évtizedeket is nyugodtan nem nézhetünk, van egy bizonyos tendencia, ami megfigyelhető itt a várakozások, és aztán a tényleges eredmények kölcsönhatásában. Ugye a gyors jelentési szezon után az elemzők tipikusan optimista hangulatban vannak, most hallottak a cégektől, akik természetesen ugye igyekeznek kedvező színben feltüntetni magukat, és természetesen a piacot is, és ezáltal fölminősítik a várakozásaikat, nagyobb eredménytömeget várnak tőlük. Majd ahogy telik, múlik az idő, és zajlik a negyedév, úgy a realitásokkal szembesülve fokozatosan csökkentik ezeket a várakozásokat, és kezd egyfajta pessimizmus eluralkodni az elemzői társadalmon, mondhatjuk így. Viszont ezeket az alacsonyabb várakozásokat a cégek sokkal könnyebben felül tudják majd teljesíteni, vagy felül szokták teljesíteni. Ez megint ad egyfajta eufóriát az elemző körével, hogy milyen nagyszerűek a vállalatok, és az egész kör folytatódik továbbra is. És így ezt láthatjuk.
Igen, hadd vessem azért közbe, hogy az előző negyed években azért mind az első negyed évben, mind a másodikban azért mínuszos eredmények születtek, ugye az EPS-sel, azaz az egy részvényre jutó nyereségben. Most a harmadik negyedében nagyjából egy nulla van, és ha jól láttam, a negyedikre már ilyen körülbelül 8%-os növekedést várnak előre, tehát minthogyha fordulna a trend.
Ugye igen, tehát az elmúlt 4 negyedévben tényleg éves szinten kevesebb eredményt termeltek, vagy termelt az S&P 500-as index, ugye ez az 500 legnagyobb vállalatot tömörítő indexre is kiszámolnak egy ilyen eredményszintet, viszont ezek a negatív értékek, amiket kaptunk, is jobbak annál, mint amik a várakozások voltak a negyedéves gyors jelentési szezon kezdetén. Ugyanúgy negatívak maradtak, csak sokkal erőteljesen negatív számokat láthattunk korábban. Most tényleg itt a harmadik negyedévre egy nulla körüli, mínusz nulla, egy plusz nulla, egy attól függ éppen melyik napot nézzük, várakozás van, és ez az, hogy valószínűleg ezt is könnyedebben felül tudják majd teljesíteni a vállalatok. Ebből a szempontból teljesen jó irányba mozdult el a gyors jelentési szezon itt a bankok közzétételével. Azért hozzá kell tenni, hogy nem valószínű, hogy mérvadóak lesznek a bankok itt az eredményeik tekintetében, mert nem lehet ebből messze menő következtetést levonni, hiszen a kamat környezet rendkívül kedvező számukra, még akkor is, hogyha azt látjuk, ugye, hogy a jelzálog piac, a hitelezési piac, az bizony már problémákban ütközik, de a kereskedési bevételek azok tudták tartani a korábbi szinteket. Itt majd érdekes lesz, hogy ténylegesen a gazdaság motorját adó akár az ipari szektorral, akár a fogyasztási, kiskereskedelmi szektorral, hogy ott milyen számokkal szembesülünk.
Érdekes egyébként, hogy a műsor első részében azért sok szó esett az OTP-ről, és az OTP-nél is ugye a magasabb kamatmarzs hajtja fölfelé, vagy okozta az első fél éves jó eredményt egyéb apróbb, nagyobb tényezők mellett, de azt hiszem, hogy ugye a bankvilágban, a pénzügyi világban ez valóban ez a magasabb marzs, ez nagyon-nagyon jó eredményeket hoz, vagy hozhat.
Igen, mindenféleképpen, tehát az OTP teljesen jó példa, voltak éppen ha nagyon túlzóak akarunk lenni, mondhatjuk, hogy versenytársai a JP Morganeknek és társaiknak, de ugye az igaz mind a kettő esetében, hogy ahogy Amerikában is ugye magas alapkamat környezet van, csökkenő inflációs környezettel, ugyanez igaz Magyarországra is, hogy ugye csökkenő inflációs környezetben még mindig, ma függetlenül attól, hogy az MNB ugye csökkenti a kamatokat, még mindig rekordszintű Európában az alapkamat.
Igen, ráadásul ugye a JP Morgannak a vezérigazgatója azt mondta, ugye, hogy olvastam, hogy az amerikai fogyasztók és vállalkozások általában véve továbbra is egészségesek, persze említett kockázatokat is. Na most, amikor egy vezérigazgató persze ilyet mond, akkor nyilván ez is ösztönözheti ugye az árfolyamot, illetve hát, hogy is mondja, marketing fogásnak is minősíthető, de azt hiszem valóban erről van szó.
Igen. Ugye egyrésztről ez egy nagyon kedvező fejlemény a cégek és természetesen a lakosság szempontjából. A jegybank szempontjából furcsa mód ez nem feltétlenül pozitív számukra, hiszen a céljuk az, hogy az inflációt leszorítsák, és tartósan alacsony a szinten tartsák, amihez viszont a fogyasztást illene visszafogni. Ugye éppen ezáltal nagyon érdekes, hogy hiába van Amerikában 2001 óta nem látott magas alapkamat, ez a magas alapkamat egyelőre csak nagyon keveseket érint. Igaz ez a vállalatokra, és igaz ez a lakosságra is, mert ugye itt a járvány után tapasztalt rekordalacsony hitelkamatokat nagyon-nagyon sokan kihasználták, a vállalatok kötvényeket bocsátottak ki, hitelt vettek fel, és egyelőre abból még jussa nekik, és a lakosság esetében meg ugye a jelzálog kamat, ami a legkézenfekvőbb ilyenkor, ott láttuk azt, hogy megnőtt nagyon nagy mértékben akár a refinanszírozás, akár az új lakásvásárlások, és egyelőre nem logikusan nem indul be még a piac ilyen magas kamatok mellett, hiszen akinek 2%-os jelzáló hitelkamata van, az nem akarja azt lecserélni 7-8%-osra.
Igen, tehát a te várakozásod kicsit hasonló ahhoz, amit ugye az elemzői kar jelzett, hogy többé-kevésbé semleges lesz, vagy inkább egy kicsit pozitív lesz ez a jelentési szezon?
Igen, én úgy érzem, hogy mindenféleképpen sikerülhet meghaladni ezt a nulla szintet, hogy most pontosan hova és mikor lesz a tete, hogy lesz ez 2%, vagy csak 1,5%, ez ilyen pontos értéken nincsen. Említetted ugye korábban itt a negyedik negyedévre vonatkozó nagyon erőteljes várakozásokat. Szerintem ott is igaz ez a történelmi összehasonlítás, hogy az még egy kicsit erőteljes, és ott látunk majd korrekciót viszont a normálisabb, mondjuk így, hogy normálisabb szintekre. Ugyanúgy megmarad a pozitív, tehát ebből a szempontból az elmúlt negyedévek negatív éves változása ebben a harmadik negyedében már pozitív lehet, tehát több eredményt tudtak termelni az amerikai vállalatok az idén, mint tavaly, és ez folytatódhat aztán majd a negyedik negyedévben, és tovább a 2024-es évben is.
Fordítsuk le ezt árfolyamokra. Ugye azt tudjuk, hogy január óta, vagyis az év eleje óta az 500 legnagyobb válaszot tömörítő S&P 500 index 13%-kal, ugye a Nasdaq, ugye a technológiai részvényeket tömörítő index közel 40%-kal emelkedett. Ez azért furcsa, mert ugye azt mondtad, hogy az elmúlt 4/4 évben az eredmények inkább minuszosak voltak. Ennek ellenére az árfolyamok, ugye, mind a 13%, mind a közel 40%, az valahogy nem ezt jelzi. Tehát lehet, hogy a nyerességtermelés és az árfolyamok között nincs olyan szoros korreláció, mint ahogy azt az ember gondolná egyszerű közgazdasági fejjel? Vagy gondolkodással, bocsánat.
Igen, van összefüggés, de ez inkább a közép, vagy inkább a hosszabb távon jelentkezik. Tehát, hogyha van egy cégünk, ami rendszeresen alulmúlja a várakozásokat, rendszeresen veszteséges, akkor természetesen ez az árfolyamban is meg fog jelentkezni. Lehet talán úgy felfogni, hogy minden cégnek van ilyen befektetői hitele, olyan értelemben, hogy megbíznak benne, hogy ha egy negyed év esetleg nem sikerült, de nagyon jó termékei vannak, tetszik az, amit a vezető mond, jó a marketing, ugye, ahogy beszéltünk erről a JP Morgan esetében, akkor meg engedik neki, kvázi a pénzükkel szavaznak arra, hogy, hogy fenntartsák ezt a vállalatot. Amúgy ugye itt az elmúlt négy negyed év negatív változása az nem azt jelenti, hogy veszteségesek voltak a cégek, csak azt jelenti, hogy a 2022-es évhez képest kevesebb eredményt termeltek. Lehet, hogy ez 1%-kal volt kevesebb, az is lehet természetesen, hogy 30%-kal. Ugye teljes index szintet nézünk, nagyon nagy a szórás benne, és ugye mivel piaci kapitalizáció, tehát részvény nagyság alapján súlyozott indexről van szó, ezzel egy Apple, aki ugye a legnagyobb súlyjal rendelkezik, ha neki sikerül felülmúlni a várakozásokat, akkor az ő részvény árfolyam emelkedése bőven ellensúlyozni tudja ezt az akár 20-30-40-50 céget, aminek rosszabb eredménye van, és de sokkal kisebb súlya.
Egyébként, amikor az elemzői karnak a véleményét nézi az ember, ugye, akkor azért érdekes dolgokat lát, ugye ők arra számítanak, itt a harmadik negyedéves jelentéseknél, hogy a technológiai szektor eredményei 6%-kal, míg a kommunikációs szolgáltatási szektor eredményei 34%-kal nőttek a harmadik negyedévben. Ez utóbbi adat egészen megdöbbentő. Nem hiszem, hogy azért ez árfolyamba is tükröződni fog, de ilyen eredményjavulás azért ritkán szokott előfordulni, és nekem ez azt sugallja, hogy ez a 7 nagy amerikai tech cég, ugye, amelyik vitte a prímet az első 3/4 évben is, az esetleg tovább mehet fölfelé, vagy pedig ez azért ugyancsak az előbbi gondolatmenethez visszatérve egyáltalán nem biztos.
A részvénypiacon olyan, hogy biztos,
olyan nincsen,
de igen, tehát ez a 7 legnagyobb cég, ugye az Apple, az Amazon, a Meta, az Alphabet, a Microsoft, a Tesla és ugye az Nvidia-t is most már ide kell raknunk. A mesterséges intelligencia boomnak köszönhető, amit tavasszal robbant be a köztudatba. És igen, ugye harmadik negyed évről beszélünk, tehát voltak éppen a nyárvégi hónapokról. Minden esély megvan rá, hogy ezek a cégek továbbra is felül teljesítsenek, eredmény szinten mindenféleképpen. Ugye az érdekesség az, itt a befektetőkről nem beszéltem korábban egy kicsit, hogy nem is annyira a tényleges visszamutató eredményszámok szoktak fontosak lenni, hogy mennyi volt az árbevétel, mennyi lett ugye az árrés, esetleg a nyereség, hogy az több vagy kevesebb. Ez is fontos, de nagyon sok esetben sokkal fontosabb és nagyobb hangsúlyt kap a várakozások megfogalmazása. Az, hogy maguk a vezetőségek, akár hivatalos kommunikáció terén, akár csak anekdotikusan egy sajtótájékoztató során milyen jövőképet festenek le, és ez az, ami nagyon gyakran árfolyamban is érezhetően befolyásolja a kimeneteleket. Ezért is érdemes nézni, hallgatni, vagy figyelni, hogy ténylegesen mit mondanak a cégek, akár a saját szektorukra, akár az egész gazdaságra nézve. Ugye itt a 7 legnagyobb cég meglehetősen széles spektrumát fedi le a gazdaságnak. Ugye az Amazon voltak éppen kiskercégtől, a Alphabet, Meta, ugye reklám cégek voltak éppen, ha úgy vesszük, van nekünk egy Teslánk autógyárunk, van egy Nvidiánk, ami félvezetőgyártó. Tehát elég nagy részét lefedik a gazdaságnak, és ezáltal az ő meglátásai kifejezetten fontosak lesznek.
Igen, de érdekes, hogy a már megjelent gyors jelentések közül ugye egy egészségügyi cég, ugye a United Health is jót jelentett, meg a Walgreens Boots Alliance is, ugye ez egy gyógyszereket forgalmazó kis kerlánc, ott is jó jelentés volt, ugye most már eltekintve a bankoktól, tehát minthogyha az egész a gazdaság egészére legalábbis ugye a nagyvállalatok, hát itt azért a nagyvállalatokat jelzik, nem a kicsiket, mintha ugye túl lenne azon a hogy is mondjam, gödrön, amibe beleesett, ugye, miután a részvény árfolyamok visszaesett, és akkor hadd kérdezzek rá arra, hogy te mit vársz az S&P 500 évvégi indexénél? Ugye most pillanatnyilag 4350-nél vagyunk, és mint mondtam, ez 13%-kal van feljebb, mint év elején.
Igen. Hát egyelőre nagyon kedvező eredményeket láttunk, és ugye ezt a jó teljesítményt, ezt a gazdaság is úgy tűnik, hogy alátámasztja, hiszen a GDP várakozások a harmadik negyedévre 2021 vége óta nem látott 4,5 és 5% között mozognak negyedéves évesített alapon. Tehát mondhatjuk azt, hogy megalapozott ez az eredményesség. Ez valószínűleg majd az S&P 500-as részvény árfolyamban is megnyilvánul. A negyedik negyed év az rendszerint nagyon kedvező, főleg ez az október közepétől november közepéig tartó időszak, illetve a december legvége. Ez szokott kifejezetten erőteljes emelkedéssel záródni. Így én arra számítok, hogy itt a júliusi, vagy ugye augusztusi csúcsok közelébe el tudunk menni, vagy el tud menni az index, ugye ezen 4500 pontot lehet.
Volt az 4500, majdnem 4006 is.
És igen, és ugye a júniusi csúcsoknál jártunk mi 4600 fölött pár ponttal. Az igazából itt a mondhatnám azt, hogy a geopolitikai környezettől számít, de nem számítunk arra, hogy a jegybank tovább szigorítana, tehát ettől nem kell félnie a befektetőknek vagy a vállalatoknak. Úgy tűnik, hogy az amerikai lakosságnak még bőven van megtakarított pénze, megtakarítása, bár nagyon rohamos mértékben fogy és csökken ez. Ugye a magas inflációs környezet és a lassabb ütemben bővülő béreknek köszönhetően, de a munkaerőpiac nagyon feszes, az infláció is sajnos nem olyan gyors ütemben, mint szeretnék, de csökken. Tehát úgy tűnik, hogy sikerülhet a jegybanknak elérni azt a tervet, hogy finoman lassítsa a gazdaságot, fékezze az inflációt anélkül, hogy ez tényleges recesszióba váltana át, és ez természetesen a vállalatoknak is egy kedvező környezetet biztosít, és akkor ennek meg kéne jelennie a részvényárfolyamban is, ugye amilyen 4500 fölötti értékeket jelent.
Nagyon kevés időnk van, azért egy mondatos választ szeretnék tőled kapni arra, hogy milyen hatása lehet a Hamas terror akciójának, illetve Izrael ellen lépéseinek a tőkepiacokra, illetve az olajárakra. Tudom, ez egy hosszú választ igényelni, de próbáld meg nagyon rövidre fogni.
Igen. Jelenleg semmilyen hatása nincsen, nőtt a defenzív meglátások tere, vagy a pozicionálásoknak a száma, ugye a kötvénypiacot elkezdték venni kvázi a részvénypiac kárára. Ha a kulcs az, hogyha kiterjesedik ez a háború, tehát akár Libanon, akár Szíria, akár Irán bevonódik ebbe közvetve, közvetlenül, de egyértelműen, akkor fogunk látni tényleges komoly hatásokat, főleg az olajárban. Ugye az olajárban az Irán az kulcsfontosságú, részvénypiaci szempontból, tőkepiaci szempontból érezhetünk, ha kiteljesedik a háború, átmeneti csökkenést, de ez akkor is csak egy átmeneti csökkenés lesz. A korábbi összecsapások szerte a világban, kisebbek, nagyobbak, után egyelőre mindig összeszedte magát a részvénypiac.
Köszönöm az elemzést Blahó Leventének, a Raiffeisen elemzőinek. További kellemes napot kívánok.
Viszont kívánom.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy az elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsnak, aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Pap Egon működött, közre búcsúzik a szerkesztő műsorvezető M5 Pál. Kellemes hétvégét kívánok minden hallgatónknak.